Így a továbbiakban csak akkor teszek róluk említést, ha szükségesnek látom. Következik a kettes kocka. Itt fenakódusz lábnyomokat látok. Lehet, hogy a madár őt szúrta ki magának. Ha így van, alaposan meg kellett küzdenie a zsákmány húsáért. Egy szóval fenekadusz. Megnyomkodta a szemét és folytatta. Még ugyanebben a kockában felismerhetők egy untatérium nyomai, bár lehet, hogy nem is egy állatról, hanem kettőről van szó. Úgy van, kettő lesz az. Ők is lementek a vízhez. Úgy látszik, más itató nem igen volt a környéken. A vulkáni hamu elég rendesen beomlott a nyomok szélén, ami azt jelzi, hogy nem sokkal a kitörések után járhattak arra. Persze kérdéses, hogy mit jelent ez a nem sokkal. A nyomok alaposan bemélyedtek a hamuba, mivel az Aintatérum legalább olyan súlyos volt, mint a mostani orszarvúk. Miss Robson figyelmébe ajánlom, hogy nem egy alfajról, hanem kifejezetten az Aintatérumról van szó, aminek köztudottan három pár szarv díszelgett a koponyáján. Azzal együtt, hogy békés fickó volt, csak növényt evett, ugyancsak ajánlatos lett volna elkerülni. Az ő lábnyomai is végigfutnak a kockamezőn, így ezután nem említem külön őket. A következő, immár a harmadik kockában, egy Emilosaurus lábnyoma látható. Engedjétek meg, kedves kollégák, hogy kicsodálkozzam magam rajta, hiszen életemben nem láttam még ilyet. A jó anyját mekkora lábnyomok! Kellettek is neki a megfelelő csülkök, mert a szakkönyvek szerint cirka 5 tonnát nyomott. Ez meg itt a lábnyomok között a farka húzta csík. Ha jól emlékszem, valami bunkóféle volt a farka végén, amelyel vitézül hadakozott. Természetesen nem úgy, mint ahogy Miss Robson gondolja. Alec Ferguson hátradőlt a székén, és kifújta a levegőt a tüdejéből. Imádja ezeket a lábnyomokat. Most azonban, mintha kezdene elege lenni belőlük. Bár ez az Emilosaurus nem akármi. Ha három ilyen elindulna Washington felé, képes lenne megfutamítani akár egy páncélos dandárt is. Folytatom a kockák elemzését, mondta hivatalos hangon. Még mindig a harmadik kocka. Ismeretlen lábnyom, akarom mondani emberi lábnyoma. Feltehetően gyereké. Sőt, biztosan az, mert formás, csak kicsi. Megvakargatta az órát, és gyanakodva bámult a képre. Bár azért, hát mégsem gyereké. Van valami, amiben eltér a normális emberi lábnyomtól. Talán karcsúbb és hosszabb. A talpméretből ítélve nem lehetett magasabb 120-130 cm-nél. Őszintén szólva kicsit meghökkent a dolog. Nem tudom, előfordult-e már a paleoantropológia történetében, hogy egyedül kószáló gyerek lábnyomaira bukkantak volna. Ha jól tudom, Leakey Kenyában ugyancsak megtalálta az Australopithecus gyerek nyomát, csak hogy ott volt mellette egy felnőtt egyed lábának a lenyomata is. Ahogy tovább nézem a képeket, alig hanem jókora veszélyben foroghatott a kicsike, mert mintha az Anilosaurus őt követte volna. Itt van például egy lábnyom a 11-es mezőben, amelyre ráhelyeződött az Anilosaurus nyoma, sőt, félig el is takarja. Természetesen lehetséges, hogy a szörnyetek csak órákkal később lépett rá a lábnyomra, de valami azt súgja a lelkem mélyén, hogy az ember gyereket követte. Ismét hátradőlt a székén, és megvakargatta az orrát. Vigye el az ördög, nem stimmel valami. Valamit elszúrt valahol. De mi az ördögöt szúrhatott el? Az Emilosaurus jól felismerte. A Juntatériummal sincs baj, a Diatrimával sincs. Akkor meg hol az ördögben van a hiba? Megrázta a fejét, és dühösen felmordult. A táskában. Nyilván a táskában. Nem tudok szabadulni ettől a nyomorult indián táskától. A fényképek fölé hajolt, megnézegette a kis emberi lábnyomokat, aztán egyszerre csak, mintha villám vágott volna belé. A szentségit, a mogyorószagú szentségit, hát majdnem megetettek. Hol biztos, hogy ismét csak Suzy és az a mindenhájjal megkent Sandy Robson csinálták. Na várjatok csak, nyomorultak, adok én nektek! Közel húzta magához a diktafont, és sorolni kezdte a felfedezéseit. A 15. kockától felfelé ismét csak emberi lábnyomokat látok. minden nyom közepén ott díszeleg a tulajdonosának is a neve, méghozzá mezopotámiai ékírással. Nézzük csak, kik is azok. Szende, Szundi, Habci, Tudor, Vidor, Morgó, Kuka. Ők hetem. Akkor süppett a lábuk a hamuba, amikor leugrottak az Emilosaurus hátáról, mert hogy azon lovagoltak. Különben üdvözletem, Miss Robson, korábban keljen fel, ha át akar verni. Félretolta a képeket, és elvigyorodott. Ha ez nem elég ok arra, hogy abba hagyja az elemzést, és elmenjen retikült venni, akkor semmi. Lekattintotta a villanyt, és még akkor is vigyorgott, amikor kilépett a frissen behavazott utcára. Akkor viszont már nem vigyorgott, amikor újévi ajándékként magához hívatta a nagyfőnök. Alec Ferguson nem is tudta, mire vélni a dolgot, hiszen mióta az intézetben dolgozott, egyszer fordult elő, hogy személyesen találkozott Sir Winston Everettel, az intézet igazgatójával, akit a háta mögött csak az angolnak hívtak, és akkor is a parkolóban. Sir Winston magas, szikár férfiú volt, szemüveges és takarékos mosolyú, igazi brit arisztokrata. Ezért aztán Alec azt hitte, hogy a kövérkés, kontyos, vöröshajú lány egyszerűen eltévesztette az ajtót. – Engem? – bökte a mellére a kezét. – Hát, ha maga Alec Ferguson? Alec megvakarta a feje búbját. – Az éppen én vagyok. – Akkor jöjjön velem. Alec kétségbe esett pillantást vetett a fényképekre az asztalon és a nagyítójára. Mintha valami azt súgta volna a lelke mélyén, hogy jól nézze meg valamennyit, mert most látja őket utoljára. A vörös hajú lány nem volt túlságosan közlékeny, sőt, egyáltalán nem volt az. Alec még a lift előtt tett némi megjegyzést a hóviharos időjárásra, választ azonban nem kapott rá. A liftbe már úgy léptek be, mint frissen szakított szerelmesek, némán és mogorván. Ahogy Alec megpillantotta a tekintélyes nagyságú és kinézetű ajtót, a maga szépen kidolgozott bőrpárnáival egy csapásra inába szállt a bátorsága. – Mi a fenét szúrhattam el? – töprengett kétségbe esettem. – Csak nem néztem mamutnak egy tengeri kígyót. Illedelmesen megállt a küszöbön túl, miközben úgy érezte, hogy menten kiugrik a gyomra a helyéről, és mindjárt fel is kenődik a mennyezetre. Az előtte álló hosszú, zöld posztóborítású tárgyalóasztalnál ott ült az intézet teljes vezetősége, de ott ült a legvégén Sandy Robson is. És mintha Sandynek ki lett volna sírva a szeme. Ferguson addig kutatott az emlékeiben, amíg nagyjából meghatározhatta, mi is történhetett. Eszerint még a karácsony előttiről lehetett szó, amikor a diktafonra mondta a hét törpe nevét. Ez a hülye Sandy meg vagy beírta, vagy lebuktatta őket valaki. Az angol, Sir Winston Everett, felemelte a fejét és alaposan végigvizsgálta. Alec érezte, hogy izzadságcseppek mocorognak a hátán, majd lefutnak a gerince mentén. – Ön Alec Ferguson? – Alec bólintott. – Én vagyok, uram. – Foglaljon helyet, kérem. Oda, Miss Robson mellé. Sandy rá sem mert pillantani. Olyan mélyre sűjjesztette a fejét, mintha az orrával akarná ráfirkálni a mi atyánkot az asztallapjára. – John, kérem! A csónak nevezett asszisztens a táskájába nyúlt, kivett belőle egy magnetofont és az asztalra tette. Alec bámulta a szemét. Tényleg a hét törpe hozta rá a bajt? Szomorúan szusszantott egyet, pedig néhány apró részletét leszámítva egészen jól érezte magát az intézetbe. Arra számított, hogy az életéből hátra lévő 100 évet itt tölti, aztán, ha majd nyugdíjba megy, úgy 120 éves korában talán meg is nősül. A magnetofon megszólalt. Aleket most már meg sem lepte, amikor 1000%-ig bizonyossá vált, hogy éppen arról van szó, amire gondolt. Az első kockában jól kivehetők egy diatrima lábnyomai, hallotta saját hangját. Minden bizonnyal a vízpartján szomjukat oltó emlősökre vadászott. Az angol fülkésző tekintetet vetett Alecre, és a többiek is rápillantottak. Egyedül